mondani ezeken az estéken. Több mint 50 esztendeje hirdetem Isten igéjét, és e hosszú idő alatt két szerelem töltötte be a szívemet. A Biblia szerelme és a lélektan szerelme. Ezek nincsenek feszültségben, összeütközésben, nálam egyik segíti a másikat. Ha majd egyszer valaki tanulmányozza az életutamat, kimutathatja azokat az esztendőket, amikor különösen a Biblia tanulmányozása felé fordultam, görög nyelvészkedés, exegézis, irodalomtörténet, kortörténet, és így tovább. Tehát voltak időszakok, amikor kifejezetten a Biblia tanulmányozására koncentráltam a szellemi erőimet. Aztán jött egy következő korszak, amikor a lélektan tudományába mélyedtem bele, aztán megint az. És ehhez képest az ilyen előadás sorozatokban is mutatkozott az, hogy olykor a bibliai jellege volt kifejezetten ezeknek a sorozatoknak, biblia magyarázat jellege, máskor pedig inkább a lélektannak a nyelvén mondtam el az evangéliumot. Most ez utóbbi eset fog ismétlődni. Ez alkalommal is az evangéliumot szeretném elmondani, de a lélektannak a nyelvén. Ennek az egyszerű magyarázata, hogy nemrég jöttem haza Németországból, egy mély lélektani nemzetközi kongresszuson vettem részt, és nem tudnám, de nem is akarom függetleníteni magamat azoktól a hatásoktól, amik ott éltek ezen a kongresszuson. Tehát ezt előre megmondom a testvéreimnek, hogy az evangéliumot szeretném hirdetni, de ezúttal meglehetősen gyakran a lélektannak a nyelvezetében, nem annyira a teológiának a szakkifejezéseivel. Hívogató cédulákkal hívtuk a testvéreinket ezekre az estékre, és ezen a hívogató szövegen hangsúlyt kapott ez a szó, hogy kérdéseink, sőt, végső kérdéseink. És valóban azt szeretném, hogyha a kérdéseink, a végső kérdéseink nyomán mennének a gondolataink. Kezdjük mindjárt azzal, hogy az ember lénye szerint kérdező lény, rákérdez az eseményekre, ennyivel több az állatnál, nem egyszerűen csak él, hanem eszmél, és az eszmélődéshez hozzátartoznak a kérdések. Gondoljunk egy 3-4 éves kicsi gyermekre, tele van kérdésekkel, fölfedezi a világot, meg akar érteni mindent, és szinte már idegesíti a szüleit az örökös kérdésekhez, miért van ez, honnan van, ez meddig tart, és miért, mennyi, hogyan, csupa kérdés a kicsi gyermek, és egészséges esetben felnőtt korban is folytatódnak, esetleg minőségileg tisztulnak, elmélyülnek a kérdéseink. Figyeljük meg, hogy a félművelt embernek mindig kész feleletei vannak. Kérdése nincs, mert mindent tud. A félművelt embernek nincsenek kérdései, csak feleletei. Az igazán művelt embernek, de talán ide kell venni mindjárt, az a szenvedő embernek meg annál több kérdése van. Akár Jóbra is gondolhatunk mindjárt. Neki voltak kérdései, mert szenvedett. A barátainak nagyszerű feleletei voltak, azoknak nem voltak kérdései, ők mindent tudtak. A barátainak, akik nem szenvedtek, azoknak feleletei voltak. Tehát így vagyunk, testvéreim, hogy amint nyíladozik igazán az értelmünk, sokasodnak a kérdések. Maga az Úr Jézus is erre emlékeztet minket, és arra kérlel, hogy a kérdéseink színvonalasabbak legyenek, mert először testközeli kérdéseink vannak. Ugye a hegyi beszédben találkozunk ezekkel a testközeli kérdésekkel, mit együnk, mit ígyunk, mit öltözködjünk. Ez a mostani társadalmunkban kiéreződött, mert nem is olyan természetes, hogy bőven van ennivaló, meg meleg szobával lehetünk, hanem növekednek a kérdések. Mi lesz velünk jövőre, ezután? Tehát vannak ilyen testközeli kérdések, és ezek indokoltak. A lélektan beszél elsődleges szükségletekről, aztán másodlagos szükségletekről, most már legújabban lehet harmadlagos szükségletekről. Elsődleges a test körüli, test közeli kérdés, a másodlagos a lelki kérdés, a kulturális kérdések sokasága, és a harmadik rendű kérdés a pneumának, a szellemnek, az Istennek, az örökké valóságnak a kérdései. Egyébként érdekes, Freud egyszer azt mondotta, hogy vonjátok csak meg az eledelt az emberektől néhány napra, és meglátjátok, hogy milyen egyforma az ember, mennyire eltűnnek a kulturális különbségek az emberek között, élelemre, éhes vadállatokká lesznek az emberek, ha elvonják tőlük az élelmet, és az éhség diktálja a kérdést. Azért tudom ezt, mert az én tanítóm, akit most választottam magamnak a pszichiátriában tanítónak, Viktor Frankl, idézi ezt, és azt mondja, hogy adjon hálát Freud, hogy nem volt Auschwitzban, meg Dachauban. Adjon hálát, mert ha ott lett volna, akkor meglátta, hogy nincs igaza. Mert igenis, még Auschwitzban, Dachauban is, amikor egy szem burgonyán, ami úszik a levesben, esetleg élet-halál fordult meg, azon a kicsi kalória mennyiségen, még ott Auschwitzban és Dachauban is kiderült, hogy nem így van, hogy ha az elsődleges kérdésekre nincs, mert akkor már nem is érdekes a második, harmadlagos kérdés. Mert igenis ott Dachauban is az iszonyatos borzalma, éhínség közepette érdekes, fontos volt az, hogy élek, lélek, jövő, Isten, és így tovább. Ezt Viktor Frankl a saját tapasztalatával bizonyíthatja. Nos, tehát a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja, hogy azért mégiscsak ne ezt a primitív sorrendet tartsátok meg, mert ez félrevezet, ez tévedésekbe vezet, hogy mit tegyünk, mit ígyünk. Ha ez megvan, akkor jöhet az, hogy a szépség, a jóság, a művészet, a kultúra. Aztán, hogyha az is lenne, akkor jöhet az, hogy halál után örökké valóság Isten. Hanem keressétek először Isten országát, és azután elrendeződnek az első és másodlagos szükségletek. Tehát Jézus is ismeri a kérdések sokaságát, a kérdések hierarchiáját, és meg akar tanítani minket arra, hogy jó végén kezdjük a dolgot, és aztán az összes többi kérdésre is valamelyes feleletet kapunk. Először a szellemiekben igazodjunk el, a lélektan nyelvén mondhatjuk bátran, hogy először a belső világunkkal jöjjünk tisztába, egyenesbe, és azután onnan származtatva megtaláljuk a feleletet a többi kérdésre is. Elolvasok most a Bibliából egy ilyen kérdés-felelet játékot, amit sajnos itt kell mondani, hogy játék, mert a kérdés nem volt egészen komoly, így mondja ezt a Lukács evangélium a 10. fejezetben. Előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és azt kérdezte, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Teológiai kérdés, jól megfogalmazott kérdés, nem az első rendű szükségletekre, nem a primer szükségletekre vonatkozó, a harmadik szintű kérdés. Igen, de megkísértse, vizsgáztatta Jézus, ő a törvénytudó, aki otthonosan mozgott a szellemi világban, ő vizsgáztatja Jézust, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Erre Jézus megkérdezte tőle, visszakérdezett, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? kérdésre kérdés. Az így válaszol, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Az pedig igazolni akarta magát, megint valami idegen szempont, valami tisztátalan szempont keveredik bele a beszélgetésbe, igazolni akarja magát, és ezt kérdezte Jézustól megint egy kérdés, de ki a fele barátod? Jézus erre feleletül ezeket mondotta. Egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan ott hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment lefelé azon az úton, de amikor meglátta, elment mellette. Amikor egy lévita is ahhoz a helyhez ért és meglátta, ugyancsak elment mellette. Egy samaritánus pedig, aki úton volt, amikor odaérkezett hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt saját barmára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Megint a kérdés, mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett? Az így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedjél. Tehát mondom, mesterkért a helyzet, mert nem becsületes érdeklődés, becsületes igazságkeresés volt, hanem rafinált leckésztetés, hogy meg lehet-e fogni valahol ezt a názáreti tanulatlan mestert. Tehát mondom, a szituáció nem becsületes, nem őszinte, a kérdezés nem tiszta szívből jön, de mindesetre egy kérdés-felelet szituáció alakul ki. Kérdez valamit, ki az én fele barátom, ez egy magas szintű teológiai probléma, rengeteget vitatkoztak akkor a zsidó és a nem zsidó, a hű zsidó és a nem hű zsidó, a prozelita, diaspora zsidó, és itt van, ki az én fele barátom, rengeteget vitáztak a teológiai magasságban, és én most tényleg a lélektan felől jövet, mondok valami újat, ami nekem is meglepő volt. Tudik, ha jól meggondoljuk Jézusnak ezt a kis példázatát, akkor abból kiderül az, hogy te kérdező ember, aki felebarátról akarsz filozofálni, teologizálni, te kérdező ember, vedd észre, hogy te megkérdezett ember vagy. A kérdező igazából megkérdezett ember, az Isten kérdez téged. Ebben a szituációban ott van egy vérbefagyott ember, és mennek el mellette a papa lévita és a samaritánus. Igazából az a vérbefagyott ember egy föltett kérdés. És arra kérdésre felelni kellett valamit. Nagyon szép a magyar szóban ez, hogy felelősség. Felelni kellett arra a szituációra valami módon. És hát a felelet 2 féle volt. A pap meg a lévita úgy felelt a kérdésre, hogy elment mellette. A samaritánus felelt felelősséggel. Nos, testvéreim, mondom a lélektanból tanulgatom most ezt a leckét, hogy az ember létnek a helyzet ebben a világban a megkérdezettség. Kérdéseket tesz nekünk az élet, egzisztenciális, valóságos kérdéseket, és arra nekünk felelnünk kell. Egy-egy helyzetre nézve egymás mellett több lehetőség van, és valamelyiket választanom kell, felelnem kell a kihívásra. Csak ilyen egyszerű dolgot gondoljunk el, hogy van egy szabad estém. Erre különböző lehetőségek vannak. Hót fáradtam, mentem haza a munkából, ágynak esem azonnal. Annyi erőm még van, hogy papucsot húzok és odaülök a tévé elé. Ez egy második lehetőség. Egy harmadik lehetőség, van egy szabad estém, adós vagyok már régen egy levéllel, valakinek, barátomnak várja nagyon a válaszot, nem ülök a tévé elé, az asztalom elé írok egy levelet. Negyedik lehetőség, de hiszen ma a Biblia óra van a gyülekezetben. Még egyszer, akármilyen fáradt vagyok, felöltözök ennek a gyülekezetbe, még itt tovább lehet kártyaparkira menni. Tehát legalább 5-6-8 lehetőség van egy szabad estén, és én választom. Valamelyiket választom a kérdésre, ami abban a szituációban elém kerül, arra a kérdésre én felelek, egy feleletet adok. Na most figyeljünk, tessék, mert most jön az érdekes része a dolognak. Abban a pillanatban, amikor egyfajta feleletet adtam, az 5-6-8 lehetőség közül egy valóság lett, a többi pedig, mint egy luftballon szétpukkan, nincs tovább. A többi az teljesen a semmibe megy. Pedig lehetőség volt, lehetett volna azt is választani, akkor az lesz az én múltam, bevonul a múltamba, a többi szétpukkan elmegy, nincs tovább. Tehát így tekintsünk az életünkre, hogy a lehetőség sokasága közül egyet választunk, abból valóság lesz, a többi semmivé lesz, és így kialakul a mi múltunk. Kialakul a múltunk, amiről azonban gondolkozunk csak el, testvéreim. Két meglepő mondatot mondok a múltra nézve, az egyik nem van nagyon, de a másik meglepő lesz, mondom, mert nekem is meglepő volt, amikor ráeszméltem. Az egyik az, hogy te ki vagy igazán, testvérem, az a múltadból megfogható végérvényesen. Az biztos, ami a múltad. Hogy a jövőd, a ma, meg a holnap, hogy alakul, bizonytalan, de a múltad az végérvényes. Mindegyikünk életében a múltunk a végérvényes. Ez az egyszerű igazság. De jön a következő. A múltunk tulajdonképpen nem csak mögöttünk van, hanem előttünk van. A múltunk egyúttal a jövőnk is. Tudnék, gyülekezik a múltunk, és amikor meghalunk, akkor egyszer csak találkozunk szembe a múltunkkal. És ilyen értelemben az, ami múltam, az egyúttal a jövendő. Tehát én megalkotom a jövőmet. Nem a múltamat csupán. Belemerül a ma döntése a múltba, amit ma döntöttem, az holnap már tegnap lesz. Tehát ilyen értelemben halmozódik a múltam, de készül a jövendő is. A döntésemben a jövendőmet töltöm meg tartalommal. És így ez, hogy az Isten kérdése és a ráadott felelet az egyszer csak rendkívül felelős dolog lesz. Készítem a jövőmet a múltammal. Nagyon tanulságos az, hogy a Bibliában két kérdés hangzik el az első lapokban, a Mózes első könyvében. Az első az, hogy Ádám, hol vagy? Kérdezi az Isten a bűneset után. Ádám, hol vagy, milyen helyzetben vagy, hova lettél, hova tűntél, hova rejtőztél, mibe vagy, hova jutottál. A második számú kérdés a Kain-Ábel viszonylatban, hol van Ábel a te testvére? Az Isten kérdez. Ezeket a nagy kérdéseket teszi föl, de mondom, lebontva ezeket a hétköznapoknak a szituációi, mindegy-egy föltett kérdést, amire nekem felelnem kell, mert felelőssé tesznek azért, ahogyan döntöttem abban a lehetőség sorozatban, ami minden szituációban elém tárul. Aztán, ha ezt tovább visszük, csak ugrom egy nagyot, és mondom mindjárt az Istennek a végső kérdését, Szerintem egyik leggyönyörűségesebb példázat a szőlő munkások példázata, ahol arról van szó, hogy odaadja az embereinek a szőlőt a gazda, és aztán elküldi a szolgáit a gyümölcsért, de nem akarnak gyümölcsöt adni a gazdának, elzavarják a szolgákat, megverik a szolgákat, és akkor az egyik szöveg szerint, egyik példázat szerint a gazda azt mondja, elküldöm az én fiamat, talán őt megbecsülik. Én hallatlanul nagy súlyt adok ennek a szónak, hogy talán őt megbecsülik. Isteni mélységet adok ennek a szónak, hogy talán őt megbecsülik. Ez komolyan így van. Az Isten elküldötte Jézust ezzel, hogy talán őt megbecsülik. És föltette az emberiségnek a kérdését, és mit szóltok Jézushoz? Már elmondtátok, mi a véleményetek Jeremiásról, meg Mózesről, meg hát a szent nép körében, Dávidról, a többiekről. Most elküldöm az én fiamat, Jézust. Mit szóltok ő hozzá? Az Isten föltette a végső, az utolsó kérdés. Ez aztán igazán az Istennek a végső kérdése. Itt van Jézus, adom néktek. Mit szóltok hozzá? Mit cselekeztek vele? És itt értsük meg, testvérek, a kérdés feleletnél nem elég ez az eszmejáték, hogy teológiak minősítünk, teológiai feleleteket adunk. Az Isten világában egzisztenciális kérdések vannak, és arra csak is egzisztenciális választ lehet adni. Tehát az Isten utolsó, végső kérdése, minőségileg az utolsó, legfontosabb kérdés az, hogy itt van Jézus, mi csináltok vele? És az emberiség egzisztenciálisan válaszolt erre a Jézus kérdésre. Keresztre szögezték Jézust. Ilyen beszélgető, idézőjel mondom, kapcsolatban vagyunk az Istennel. Ő kérdéseket tesz nekünk, lehetőségeink vannak, valamit választunk. Az igazi válasz, az egzisztenciális válasz, és így kerülünk az Isten elé, ami válaszainkkal, ami múltunk jövővé válik, és találkozunk egyszer az Isten szín előtt, ami múltunkkal jelenünk el, ami a jövőből jön felénk. Most testvéreim, ezekre a végső kérdésekre, emberi szituációkra, ráadott feleletekre vannak ilyen teológiai bölcsességek, és vannak lélektani bölcsességek. Most én tényleg a lélektan felől próbálom megadni a feleletet arra, ami úgy elszürkült, meg érthetetlenne is lett a teológia nyelvezetében, megszokottá lett és unalmassá lett, hogy tudni, meg kell térni, és akkor Isten majd szeretni fog, akkor megbocsátja a bűneinket. Szeretném elmondani a lélektan nyelvén, hogy mi az emberi szituáció, de különben majd holnap a későbbiekben is ezt fogom folytatni persze, de ma egy bizonyos megközelítésben szólok arról, hogy mi az emberi helyzet, az alapvető emberi szituáció, és mi abból a fordulat, mi abból a megoldás, kárhozat, üdvösség, ha úgy tetszik, bűn, bocsánat, ó ember, új ember. Ugye a Bibliában váltakozva vannak ezek a kifejezések, de akár milyen kifejezést használ a Biblia, arról beszél lényegek, hogy valami kor, valami ponton át kell fordulni az életnek valahonnan, valahová. És hát mondom, erre a szakmai kifejezések az, hogy meg kell térni, és újjá kell születni, és így tovább. De én most mondom, a lélektan felől közeledem ehhez a témához. A téma az, hogy valameddig élünk, természetesen, ahogy anyánktól születtünk, atyáinktól örököltük a hiába való életet, így beszél a Bibliáról, valameddig ezt csináljuk, aztán egyszer csak valami fordulat következik be. Na mi ez a fordulat? Nem azt esek, hogy a vallástalan ember csak vallásos lesz. A Bibliától ember csak kinyitja a Bibliát, nem ilyen olcsó a dolog. Aki nem jár templom, elkezd templomba járni, ez túl olcsó lenne. A lélektalan ember legalábbis ezzel nem érik be, ez nem komoly változás, hanem mi a komoly változás? Na ezt egy képben szemléltetem. És pedig, nem tudom, a mai, pláne fiatalok ismerik-e még ezt a régi játékot, hogy kaleidoszkóp. Tudjuk-e mi az, hogy kaleidoszkóp? Ma már nem igen tudom, árulnak-e ilyen játékot, mi még gyerekkorunkban játszottunk vele. Tulajdonképpen egy hasáb, ami tükrökből áll, akár háromszögű, négyszögű, többszögű is lehet a hasáb, ami le van zárva a végén, és amin belül ilyen kis üvegcserepek, mindenféle gyirit darabok vannak. Ez a kaleidoszkóp. Belenézek a sok tükör gyönyörű harmóniát, szimmetriákat mutat, nagyon szép képet látok rajta. Aztán megrázom egy kicsit, belenézek, megint másfajta. Ugyanazok a cserepek, más elhelyezkedésben, más összhangot, képet adnak. Ez a kaleidoszkóp. A lényege az, hogy zárt egység, benne lehetnek változások, de igazában megmarad a rendszernek a zártsága. Ez itt a lényeg. A rendszer zárt, azon belül lehetnek különféle játékok. Na most ezt azért mondom, mert van ilyen, hogy az ember anyától születetten természetesen egy zárt rendszert alkot, e világból való és e világ korlátaiban elhelyezkedő zárt rendszert alkot, és megtörténik az, hogy valaki úgynevezett megtérésen megy át, és az a megtérés nem egyéb, mint hogy megrázták a kaleidoszkópot, és új felállásban ugyanazok a tükör cserepek másként helyezkedtek el. Jé, milyen más, pedig igazából nem történt meg a fordulat. A kaleidoszkópot megrázták, és új kép rajzolódik ki, de nem történt a fordulat. Mi a fordulat? Kicsit talán halmozom a képeket, de talán szemléletes a dolog. Mennyire más a kaleidoszkóp, mint a teleszkóp? A teleszkóp nyitott, nyitott a végtelenre. Aki belenéz a teleszkópba, az akár a csillagokat is látja, közel hozza a csillagokat. Van olyan vallásos élet, keresztény élet, erkölcsös élet, amelyik kaleidoszkóp, és a változás után, a megtérés után is marad a kaleidoszkóp, önmagába zárt rendszer, nem lépett túl önmagán, idegen szóval nem következett be a transzcendálás, önmagának a túlhaladása kifelé, és ezért ezt lélektanilag csak játéknak lehet elfogadni, akár milyen komoly vallásos viselkedéssel, büszkeséggel, örömmel telt módon zajlik ez, hogy megrázzák a kaleidoszkópot, és új felállásban marad ugyanaz az átrendszer. Az Isten csodája, amit a Biblia újjászületésnek mond, az, amikor kinyílik a zárt rendszer, és kilép valaki az önmaga zárt rendszeréből. Kilép és a másik ember felé megnyílik és odaadja magát. Itt nagyon sokat lehetne beszélni arról, hogy lélektanilag milyen fantasztikusan igaz ez a mondás, hogy aki meg akarja tartani, azért elveszti, aki elveszti, azt találja meg. Aki a kaleidoszkópnak a zártságában rázza ide-oda magát, hogy mennyire elveszti az életét, aki kilép ebből a zártságból, aki megfeledkezik magáról, megfeledkezik a vágyairól, a jogairól, a sebeiről esetleg, aki megfeledkezik magáról, és belefeledkezik egy ügybe vagy egy személybe, lehet ez egy szenvedélyes ügynek a szolgálata, lehet egy nagy szerelem, Isten szerelem, ember szerelem, de aztán igazán ne úgy, hogy bekebelezi a kaleidoszkópba, mint egy új gyöngyszemet, vagy egy új tükörcserepet a másikat, és játszik tovább a kaleidoszkópot, hanem tényleg kinyitja, és kilép, és odaadja magát a másiknak, ezt nevezi a Biblia újjászületésnek. Ez az, ami igazán fordulat az ember életében. És még annyit ehhez, hogy Jézus Krisztusban lehet szemlélni a teleszkópot. Aki engem lát, az látja az atyát, mondotta Jézus, és ez így van. Aki belenéz igazán Jézus Krisztusba, az a végtelent, az örökké valóságot, az Istent látja. Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, ilyen nagyszerű himnuszok voltak a Bibliában őről. Nem tekintette zsákmánynak, nem volt kaleidoszkóp, nem önmagában gyűjtötte be a gazdagságot, hanem nyitott, kinyitotta, szétosztotta önmagát. Teleszkóp lett, aki ránézett, belenézett ebbe az életbe, az látja az atyát, eljut az Istenhez. És az evangéliumok megmutatják azt, hogy a tanítványok milyen keservesen nyitottak az Isten gyermekeinek a nyitottságára. Sok jelenetre hivatkozhatnék, gondoljunk a Cezárea Filippinél tett nagy Krisztus vallomása, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Úgy tűnt, hogy egy nagy nyitás, te vagy a Krisztus. A következő mondatban kiderült, hogy be akarta kebelezni magához Péter Jézust. Szenvedés, Isten mentsen, ilyesmi nem történik. A saját kaleidoszkópjába akarta befogni Péter Jézust. Én nekem van gondolatom a Messiásról, hát az legyél te, távozz tőlem Sátán, mondja Jézus. A kaleidoszkóp életet, ezt a harácsoló, magának bezáró életet, így mondja Jézus, távozz Sátán, az emberi gondolatot gondolt, nem az Isten gondolatát. Na testvérek, mára legyen elég, tehát az első nagy igazság, amit el szerettem volna mondani, az, hogy másodszorban vagyunk kérdező emberek, elsősorban megkérdezett emberek vagyunk. És kezdjük el gyakorolni ezt, hogy kérdés minden szituáció. A családom kérdés, a szabad délutánom, a pénztárcám, ez mind a sorsnak a fordulatai, minden új helyzet egy új kérdés, amire felelnem kell felelősen. Ez az emberlétnek a méltósága, hogy felelősen felel az Isten kérdésére. És Jézus Krisztus adta Isten nekünk segítségül, hogy tudjunk jó feleletet adni. Hogy tudjuk mi az, hogy nem kaleidoszkóp, hanem teleszkóp élet, amelyek távlata van, amelyiken át a végtelen lehet látni. Utolsónak ezt, hogy ha netán van itt valaki, és remélem, hogy lesznek meg, vannak közöttünk olyanok, akik azt mondják, én elindulnék, szeretnék elindulni, nem vallásosnak lenni, hanem a dolgok lényege felé elindulni. A végső igazságokat szeretném megközelíteni. Ha van közöttünk itt akár 1, 2, 10 ilyen testvérem, utoljára ma este elmondok valami jó tanácsot, ha szabad így mondani, amit mondok. Tapasztalatból jövő, nagyon jól bevált lelki tanácsot szeretnék átadni a testvéreimnek. Kettős ez a tanács. Az egyik, testvérem, kezdjél el önmagaddal beszélgetni. Ezt sokan csinálják, sokan nem csinálják, az értelmes emberek vallástól függetlenül is csinálja ezt, hogy önmagával beszélget. Karintinak zseniális írásai vannak arról, hogy az áruló Karinti hogy beszélget a fiatal Karintivel, akit elárult. Szóval itt az irodalomban is sok helyen találkozunk ezzel. Kezdjél el magaddal beszélgetni. Ki vagyok én? Jó úton járok én, terhire, átkára vagyok a családomnak, mit ér az életem, van valami célom, és így tovább. Kezdjél el, testvérem, önmagaddal beszélgetni, ez az első lépés. Ezt gyakorol, de egy szenzációs dolog. Olykor gyötrelmes, mert ha igazán folyik ez a beszélés, akkor vérre megy esetleg, mélységre megy, és keserves mélységek jönnek el ebben a magammal volt a ható beszélgetésben, de kezd el a magaddal való beszélgetés, az egyik. A másik pedig az, hogy aztán menet közben vond be Jézust partnernek, harmadik személynek ebben a magaddal való beszélgetésben. Vondd be Jézus, hogy Uram Jézus, vegyél részt az én magammal való beszélgetéseimben. Mint ahogy a lélektanban van ilyen, hogy szupervizor, a valaki, aki ellenőrzi a beszélgetést, hogy jól folyik a beszélgetés, és itt a Úr Jézus, gyere szupervizornak, gyere az én beszélgetésemben jó testvérnek, nem erőszakos, Jézus sose volt agresszív, nem erőszakolja rá magát, még a megoldásait se, csak úgy csöndesen mondja magáit. Beszélgessél önmagaddal, testvérem, és hívd meg Jézust partnernek a magaddal való beszélgetésekbe. És akkor, ha ezt csinálod, akkor egyszer csak kinyílik egy új világ előtte. Kinyílik az a harmadik dimenzió. A test, a psziché, utána a pneumának a dimenziója kinyílik, és akkor teljesedik ki az élet. Hát erről majd a továbbiakban fogunk beszélni.